Jó estét mindenkinek, amíg megérkeznek a füzetek, amíg egy pár szóban sajtót esetleg Éva, köszön. Na, tehát egy pár szóban, hogy miről is volt szó az előző alkalommal. Ugye arról beszéltünk, hogy megállapítottuk, hogy a lélek mindenkinél az isteni eszenciából létezik. Úgy neveztük a kabala nyelvén, hogy az isteni bölcsességből származik minden lélek, mindannyiunknak az isteni lelke. Csak ugye az, hogy mégis vannak különbségek egyes emberek között, hogy vannak emberek, akik magasabb szintű lelkük, vannak emberek, akik alacsonyabb szintűek a lelke. Erre azt a választ adtuk, hogy igaz az, hogy mindannyiunk lelke ugyanabból a eszenciából származik, de az eszencia keresztül megy egyfajta evolúción, egyfajta változáson, egy folyamaton. És nem mindegy, hogy a folyamaton keresztül kinek milyen dolog fog születni meg a legvégében. És azt mondtuk, hogy ugyanúgy, mint egy embernél, aki ugye egy intim kapcsolatban a férfi spermája a nőbe kerül, és ezáltal ott a 9 hónapon keresztül fejlődik az a egy csepp sperma, és úgy fejlődik, hogy a születendő gyermeknek a legkülönbözőbb részei is kifejlődnek ott, kezdve a legmagasabbtól, ami maga a fej, vagy az agy, vagy a legfontosabbtól, ami az agy, vagy a szív, egészen a legjelentéktelenebbig, vagy a legalacsonyabb szintig, ami mondjuk a lábujjkörme. Mindegyik része, függetlenül attól, hogy melyik részről beszélünk, igazából ugyanabból az egy eszenciából származik. Az, hogy az egyikből lábujjköröm lett, a másikból pedig az, ez a fejlődés folyamatának a kérdése. Annak a kérdése, hogy ebből az eszenciából aztán mi fejlődött ki. Hasonló módon a nemzedék minden egyes tagjának a lelke, abból az isteni eszenciából vétetik. Az, hogy ki ilyen szintű lélekkel rendelkezik, ez nem annak a függvénye, hogy az egyik az eszenciából van, a másik nem, de mindenki abból az isteni eszenciából, az isteni bölcsességből származik. Hanem annak a függvénye, hogy a fejlődésben, milyen fejlődésen ment keresztül ez az isteni eszencia, ez az isteni szikra, egészen addig, amíg a lélek ki nem pattan belőle. És ennek megfelelően vannak különböző szintű lelkek különböző emberek között. Köszönjük szépen! Egyet én is kérem. De nincs az. Most azon túl, hogy azt mondtuk, hogy ha megnézzük a gyermek példáját, akkor a gyermeknek miután megszületett, azután is minden egyes testrésze a legfontosabbtól, a legjelentéktelenebbig, egy az egyik, mind az apátnak a spermájából származik, és ezt úgy nevezzük, az apa eszenciájából, hiszen abban a spermacsebben is benne van az apa lényege, benne van az egész genetikus kódja, az egész jellemének a lényege, és minden része az embernek ebből az erős jellem sűrítményből, jellem eszenciából származik, de ez nem csak azért van így, mert tényleg mindegyik abból származik, hanem most is, miután a gyermek már megszületett, azáltal, hogy a gyermek testrészeinek mindegyike valamilyen módon kapcsolódik az idegrendszeren keresztül az agyhoz, amiben megtestesül a gyermeknek a jelleme, ami erősen kapcsolódik az apa jelleméhez, akkor most is még erős a kapcsolat, még a lábujjköröm és az apa jelleme között is. Ezt beszéltünk már az előző alkalommal, igazad van, nem szép dolog tőle, mindig az apára veszek, ugyanez igaz az anyára is. Ez csak a példakedvék, különben ennyi dolog a példakedvéért van lehozva, de teljesen igazad, akkor javítsuk ki az apa és az anya jelleme és tete vagy sperma eszenciája. Mi azt jelenti, nem csak azért, egy pillanat, nem csak azért mondhatjuk el a lábujjkörömről, hogy ő igazából az apai, illetve az anyai, illetve apai eszenciából vétetett, mert tényleg abból vétetett valamikor régen, abból fejlődött ki, hanem de ma, ugye mit jelent az, amikor azt mondom, hogy egy gyerek az az anyjából vétetett? Azt mondja, ránézze, azt mondja, hogy van hasonlóság köztük az anya között. Lehet látni, hogy benne belekerült ez az anyai eszencia, a tulajdonságaival, a kinézetében, stb. De mi lehet látni a legjobban azt a hasonlóságot, ami közte és a szülei között vannak? Az agyában, ugye a személyiségében, a gondolataiban és az érzéseiben. A lábúj körmén annyira lehet látni, hogy hogy az ő anyai eszenciájából vétett az a lábúj körme, annyira más az a lábúj körme, mint valaki másnak a lábúj körme. Csak ez már nem annyira hasonlít. Ott már nem annyira érezhető a kapcsolat a lábúj köröm és az eszencia között. Azt mondjuk, hogy de még mindig, mivel a lábúj köröm össze van kötve egy idegrendszer által a fejjel, az aggyal, és az agyban van ott a személyiség lényege, és az a személyiség lényege láthatóan kapcsolódik a szülők személyiségének lényegével, ezért a kapcsolat még mindig szorosan megvan. Hasonló módon a nemzedék minden egyes tagja az isteni eszenciából vétetett, ez amúgy is igaz, abból fejlődött ki, de pláne mivel minden egyes tagja valahogy kapcsolódik egy szellemi idegrendszeren keresztül a nemzedék fejeihez, a nemzedék szellemi nagyjaihoz, az kik olyanok, mint az agy, ezáltal a valóságban érezhetően is kapcsolódnak az isteni eszenciához. Erről volt szó az előző alkalmakkor. Igen. Ez egy jó kérdés, csak nem látom, hogy hogyan kapcsolódik ide.
És majd én úgy gondolom, hogy az Isten életünk beherült egy kis mondata, azért milyen hangzik, hogy fogalmás, nem? Hogy egy egészséges ember talán egy összőtben, és annak így akarják is a kezdő lábát, mert mint a gerincet születik, hogy majdnem csak a lábkörben.
Jó, itt azért ez a kérdés egy nagyon erős kérdés, és ez nagyon sok részletre osztható. Kérdezted azt, hogy miért van az, hogy egy szerencsétlen gyerek születik, miért ad az Isten egy ilyen dolgot, hogy így megbüntet valakit, már mikor megszületett? Tehát lehet a kérdések egy vonzat, az a külön téma, megbeszélni azt, hogy Isten miért csinál a dolgokat, amiket mi nem értünk, hogy miért csinál, a válasz, hogy nem tudjuk, hogy miért csinál. Most röviden összefoglalom. Az egy másik fajta kérdés, amikor, és inkább ezt tartozik szerintem hozzá, lehet, hogy te is erre utaltál, hogy amikor egy gyerek hibásan születik, akkor a hiba az miből fakad? A lélekből fakad, a testből fakad. Szóval amikor valakinek valamilyen fogyatékossága van, akkor az a fogyatékosság az minek okán születik? Azért, mert a teste nem tökéletes, vagy mert esetleg a lelke nem tökéletes? A lélek az az eszencia, ami tovább fejlődött, az úgy fejlődött, hogy nem fejlődött tökéletesen, és ezért nem valahogy nem áll össze teljesen egészen? Igazából a kérdés az tovább lehet vinni, és tovább lehet fokozni. Egy ember személyisége miből áll össze? Azért, mert egy pillanat, az ember személyisége miből áll össze? Csak a lélek, azt jelenti, amikor valaki azt mondja, neki egy nagyon furcsa, rossz személyisége van, az azt jelenti, hogy a lelke rossz? Vagy esetleg a személyiség az kapcsolódik a testhez is? Ez egy nagyon összetett kérdés, és érinteni fogjuk mindjárt a továbbiakban is. Látni fogjátok, hogy egy ember személyiségét nagyon sok minden építi föl természetesen, és igazából nagyon nehéz rámutatni a személyiségéből, tehát azt a különböző jellemvonásai, képességei, stb. Ezek mennyire a lélek függvényei, és mennyire a test függvényei. Mert a lélek és a test egysége olyan erős egység, ami szinte elválaszthatatlan. Ugye amikor egységről beszélünk, akkor sokféle egységről lehet beszélni. Hát olyan egységről beszélünk, mint van egy pohár. Van egy pohár, és abban a pohárra beleöntöm a vizet. A pohár és a víz egysége. Ez egy pohár víz. Mégis a pohár víznél nagyon erősen különválasztható a pohár a víztől. Ugye? Nem így van ez a test és a lélek egységével. Ahol a lélek és a test egysége nem külön választható addig, amíg az ember él. Nem látjuk, hogy meddig tart a test, és honnan kezdődik a lélek. Mondjuk erre egy megközelítő példát. Azt mondom, hogy a kéz, az író kéz, hogy több dolognak az egysége van. Ott van a toll, amivel írok, ott van a kéz, ami fogja a tollat, ott van az a képesség, hogy a kéz képes fogni a tollat, szóval nem elég, hogy van egy kezem, meg egy tollam, még szemelék, hogy ez a kéz él, még az a különleges képesség is meg kell legyen, ami sajnos egyes embereknél hiányzik, hogy képesek legyenek fogni azt a tollat. És ott van az a tartalom, amivel megtöltöm majd ennek a tollnak a mozgását. Külön lehet választani, mi tart meddig, nem igazán lehet külön választani, mert ez az egész, jó, még a tollat az külön lehet látni. De amúgy ez mind egy-egy egységnek számít. Most mi azt mondjuk, hogy ez az eszencia, ami a lélek, az isteni lélek, ez igazából minden embernél Istentől létezik, de ebben is vannak különbségek, tehát nem csak a test határozza meg, hogy ki milyen, tehát nem úgy képzeljük el, hogy mindenkiben egyforma üzemanyagot töltenek, hogy elnézést a csúnya példáért, csak az a különbség, hogy Trabantba töltik, vagy Mercedesbe, mert így is lehetne fogni, azt mondja, hogy a különbség van emberek között, azért van különbség, mindenkiben igazából mi az isteni lélek van, csak annyi a különbség, hogy egy Mercedes, a másik egy Trabant. Szóval nem, ez nem igaz. Mindenkiben van, igaz az, hogy vannak Trabantok és vannak Mercedesek, ha most a test szempontjából nézzük. Igaz az is, hogy ez is változtatott a dolgokon. És az is igaz, hogy valahol az üzemanyag az egy kőolajból lett kinyerve. De az, hogy milyen benzin lehet kifejletve, gázolaj, vagy 95-ös, vagy 98-as, vagy turbo 98-as, stb. Ez még nagyon sokat változtathat a végeredményen. Szerinti, hogy a különbség nem csak a testben van, hanem a különbség a lélekben is. Miért van különbség lélek és lélek között? Azért, mert ez annak a függvénye, hogy milyen evolúció, milyen fejlődésen ment keresztül ez az isteni eszencia. Most a kérdés, ami nyilván következik, és akarta biztos mindjárt megkérdezni, hogy na jó, ez szép, hogy Istentől függ ennyi minden, hogy most milyen evolúció ment keresztül a lélek, de mi van az apával és az anyával? Ők mit adnak hozzá ehhez az egész dologhoz? Van-e nekünk beleszólásunk abba, hogy milyen gyerekünk fog születni? Szerinti, tudok-e én arra hatni, hogy milyen lesz az én gyerekem? Milyen képességei lesznek az én gyerekem? Mert egy biológus azt mondaná, hogy tudatosan nem tudsz ráhatni, de ha hülye vagy, akkor lehet, hogy hülye gyereked lesz. Elnézést a csúnya kifejezésre. Ha buta vagy, akkor elképzel, ha okos vagy, akkor elképzel, hogy okos gyereket megfigyelhetjük, hogy ez nyilván genetikai képességek, amik, vagy képességek hiányai, amik öröklődnek. Persze ebben is vannak ugye kirívó esetek. De mi nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy én tudatosan, amikor megfogalmaz a gyerek, tehát magában az intim kapcsolatban, tudom-e befolyásolni, hogy abból az intim kapcsolatból milyen gyermek fog születni. És nagyon érdekes dolgot fogtok olvasni most, ha megnézzük a következő részt. Elnézést. Na mi van? Jó, akkor kérlek, hogy Hajnit megkérjük, hogy olvasson nekünk. Kérdezően a 16-os oldalon tartunk. Ott, hogy amit viszont a Zohár és a Zohár Hadás ír.
Amit viszont a Zohár és a Zohár Hadás ír, hogy a fő dolog az, hogy valaki szemérmesen viselkedjék szexuális élete során, ami aztán szentség tekintetében hatással van a gyerekeire. Ami nem már fent a tudatlan emberek gyerekei esetében, stb. Ez látszólag azt jelenti, hogy a fülök viselkedése befolyásolja a lélek szintjét.
Jó, álljunk meg. Mit mondtunk? De azt mondtuk az előbb, hogy eddig mi befolyásolja a lélek szintjét, az, hogy milyen módon fejlődik, amíg mi attól fog, hogy lejön abba az isteni eszenciába. Egy egészen más dolgot látunk a Zohárban, hogy a Zohár egyik alapműve a kabalának, Rabbi Simon Bar Jochai a szerző, illetve az ő tanítványai 2000 évvel ezelőtt élt, egy nagyon híres talmudi bölcs. És a Zohárban az van írva, hogy az embernek, ez a fordítás nem tökéletes, nem szemérmesen viselkedik, szó szerint szentelje meg magát a szexuális élete során. Szentelje meg magát. Mindjárt erre rátérünk. Igazság szerint ez a fogalom, hogy valaki szentelje meg magát a szexuális élet során, ez már a talmudban is szerepelt, nem csak kabalisztikus művekben. A Talmud elsősorban ezt úgy értelmezi, hogy amikor az ember szexuális életet él, akkor ne legyenek hátsó gondolatai. Ezt jelenti, hogy például, ha valaki valakivel nem életet él, akkor ne gondoljon közben valaki másra. Ezért is írva van, hogy például halakhát szerint úgy kell igyekezni nem életet élni, amikor nincsen semmifajta külső zavarás, mondjuk azt mondja, hogy ezért jobb késő este nem érzem, mert már nincsenek zajok az utcáról. ma már egy kicsit más, mert vannak helyekben mindig van zaj, valahol soha nincs zaj, talán ez nem feltétlenül ez a, de a lényeg a dolognak az, hogy külső inger ne érje az ember, hanem tudjon koncentrálni a másik félre a nem élet során, és ne legyenek más gondolatai. De a Zohár tovább megy, és azt mondja, meg kell szentelni magát a nem élet során. És mit jelent, hogy meg kell szentelni magát, és ez egésznek mi az értelme. Ugye nyilván azt mondja, nem kell bemutatni, hogy valójában nem csak Freud mester találta föl, hogy az egyik legnagyobb motiváló erő, ami minden emberben van, az a szexuális életre való vágy. Ez az egyik legerősebb hajtóerő, vagy a legerősebb vágy, ami mindenkiben létezik. És a kabala értelmezésében, ha azt látjuk, hogy valakiben, hogy az emberekben ilyen erős vágy van egy ilyen dologra, akkor ez nyilván nem véletlen, ennek valamilyen szellemi szexuális oka kell, hogy legyen. Mi azt jelenti? Hogy az, hogy mi azt mondjuk, hogy azért megkérdezel valaki, miért annyira hajszolod a nem életet? Azt mondja, hogy miért? Nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Azt mondja, hogy lehet szép, hogy tartom nem érzés. De miért olyan jó érzés? Mi az, ami olyan különlegessé teszi ezt? Mondhat mindenféle dolog, nem fog a részletekbe menni, de igazából a választ nem fogja tudni megadni. A kabala viszont megadja a választ. Azt mondja, miért olyan különleges? És miért van az, hogy velünk születettem, annyira hajszoljuk a nem életet? Azért, mert itt egy nagyon komoly lelki szükségről van szó. Az a testi vágy, ami megvan bennünk, az igazából eredendően egy lelki vággyal motiválódik. Azért van bennünk egy ilyen erős testi hajtás, mert a lelkünk kívánja igazából ezt. Miért kívánja ezt a lelkünk? De ha elolvassátok a Biblia történetét az ember teremtéséről, akkor erről talán már többször is beszéltünk. Ugye a Biblia azt írja, hogy amikor az örökkévaló megteremtette az embert, akkor férfinek és nőnek teremtette őket. Majd később, amikor leírja még egyszer az emberteremtést, akkor leírja, hogy Ádámnak nem tetszett az egész helyzet, hogy mindenkinek a párja, csak neki nincsen, Isten álmod elhagyta rá, és kivett az oldalbordát, és megteremtette a nőt. A kommentárok úgy értelmezik, hogy először megteremtette az embert férfinek és nőnek, egyszerre volt az ember férfi és nő, és utána az oldalbordát kivétele, kivevése, az tulajdonképpen nem más volt, mint hogy ketté választották az embert, férfivé és nővé. Úgyhogy eredetileg egyben volt férfi és nő, és most ketté lett választott a férfi és nő. A Biblia azt mondja, a kény jávon is, ez aviv lesz imói, de dovag de istói. És ezért, mondja a Biblia, miután leírja az Éva teremtését, azt mondja, ezért hagyja el a férfi anyját és apját, és ragaszkodjon a feleségéhez. Mi azt jelenti, hogy igazából úgy is lehet olvasni, és ezért ragaszkodjon, hogy azt is lehet olvasni, és ezért ragaszkodik. Ez egy magyarázat. Miért van az, hogy az ember, a férfi hajszolja a nőt, és a nő hajszolja a férfi? Azért, mert újra létre akarja hozni azt az egységet, ami a teremtés kezdetén volt. De a teremtés kezdetén mit írott a Biblia? Isten létrehozta az embert. Férfinak és nőnek teremtette őket, de Celemelokim, a szállatán, Isten képmására teremtette az embert, férfinek és nőnek. Akkor azt mondhatjuk, hogy a lélek vágyódik arra, hogy ő Isten képmása legyen, hogy tudja ezt elérni, ha visszaállítja az eredeti állapotot, amikor egyesül a másik felével. Mert így igazából a lélek azért hajszolja a másik felét, mert tudja azt, hogy amikor egyesülnek, akkor fog visszaállni az eredeti állapot, amikor Isten megteremtette az embert egynek, és az isteni képmása. Most ha belegondoltok, akkor nyilván nem véletlen, hogy az összes állatnál, az összes teremtménynél Isten eleve párokat teremtett, és az embernél teremtett csak egyet. Miért? Mert azt mondjuk, hogy ugye Isten a saját képmására teremtette az embert, és az ember egyedülisége, egysége kifejezte az isteni egységet, annak a képmása. Most a kabala magyarázata szerint ezért vágyódik az egyik ember a másikra, mert tudja azt, hogy az egyesülés alkalmával nem csak a testek egyesülnek, hanem a lelkek is, és akkor újból egyé válik, és megfelel annak az isteni képmásnak, amiről beszélünk. És ezt jelenti az, hogy ennek a tükrében már értető, hogy az ember szentelje meg magát. Szentelje meg magát a nem élet során, mert hogy tudja azt, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy hú, de jó érzés, mint ha kimegy a légtérhez, akkor is egy nagy megkönnyelésre az példáját, egy nagy megkönnyebbülés. Azért használom ezt a példát, mert sajnos gyakran a túlzott, vagy átgondolatlan nemi élet gyakorlatilag lealacsonyítja ezt az egész aktust, és gyakorlatilag olyanná változtatja, mint ahogy az embernek kimegy a mellékenységre a szükségleteit végezni, hasonló módon kell valaki, akivel gyorsan elintézi a szükségleteit, és ez egyfajta ilyen élvezetet ad. Most ehhez képest a zsidó vallás úgy tekint erre az intim kapcsolatra, mint az egyik legszentebb dolog. Nem véletlen, hogy több helyen is, például a Nachmanides, zsidó filozófus, híres kabbalista, ez egyik helyen azt írja, az a két ember, aki megszenteli magát a intim kapcsolat során, az olyan szentséget ér el, amihez miért szentség nincs a világon. Ezt írja Nachmanides. Szóval olyan szent szintet érnek el, amihez képest nincs még egy szentség a világon. Ezt jelenti, hogy itt valami hihetetlen nagy szent dologról van szó, egy másik dolog. A Biblia maga úgy nevezi a szentek szentjét, több helyen, ami a szentében volt, érzelmi szentében, a legszentebb szoba, a Biblia úgy nevezi azt, mint Heder Amitot, az ágyak szobája. Hihetetlen. Utalva arra, hogy a zsidó hálószoba az párhuzamos a szentek szentjével. Miért? Mert a hálószobában tud létrejönni az az egység, ami emlékeztet az isteni egységre. És ezt jelenti azt, hogy szentelje meg magát a nem élet során. Nyilván azt jelenti, hogy ennek függvényében az ember ugye már jobban meg fogja gondolni, hogy hogyan, mikor és kivel. Illetve maga az intim kapcsolat során is nem fogja átadni magát csak kizárólag az állati vagy emberi ösztöneinek és élvezetnek. Ez nem azt jelenti, hogy a zsidóság tiltja a nem élet élvezetét. Szó sincs erről. Csak arról van szó, hogy ne kerítsen uralmába magam, ne kerítsen ez az élvezet engem uralmába. Én uralkodjak a helyzet fölött, és ne ő uralkodjon fölöttem. És ez jelenti azt, hogy megszentelni magát. És eddig arról beszéltünk, hogy azért kell az ember megszentelni magát az intim kapcsolat során, mert ezzel emlékeztet ki magát, hogy ezzel tud létrejönni a teremtés pillanata, amit az embert megteremtette először Isten, az egység. De innen sokkal többről is szó van, hiszen ne felejtsük el, hogy ezáltal az intim kapcsolat által majd születni fog egy gyerek, ha minden jól van. Most miért jelenti, hogy itt már a gyerekről is szó van. Az, hogy megszentelem-e magam, hogy milyen hangulatban, hogy milyen gondolatokkal, milyen atmoszférában jön létre az intim kapcsolat, amiből meg fog fogadni az a gyerek, az hat arra is, hogy az a gyerek milyen lesz. Milyen meg fog születni. Van egy nagyon érdekes midrás történet, amikor ami úgy szól, hogy egy rabja kiválhoz egy arab férfi, és azt mondja, hát nagyon mérges vagyok a feleségemre, mert én fekete vagyok, és a sötétbőrű, a feleségem is sötétbőrű, sült egy fehér gyereket. És neki is mérve, de mérges, azt mondja, hát másképp ez nem lehet elképzelhető, csak akkor, hogyha ő együtt volt egy fehér férfivel. Erre azt mondja neki, hogy ki van. Mondd, a hálószobákban milyen színű képek vannak? Világosak vagy sötétek? Erre azt mondja neki, világosak. Akkor lehet, hogy ezért lesz fehér a gyereked. Mondja neki, hogy ki van. És folytatja a Midrás, azt mondja, hogy Rabbi Akiva azt mondja, nézd csak meg, mi van a Bibliában. Ismétek a bibliai történetet, amikor Lóttal megegyezik Jákob, hogy megegyezik Jákob, hogy mi lesz az ő jutalma a hosszú évek munkája után, hogy félre fogjuk rakni az összes pöttyös és csíkos birkát. Jákobnál maradnak a teljesen tiszta fehér birkák. Ezek együtt lesznek. A született nyájból a színesek lesznek Jákob. Erre Lót az több hihetetlen jó bízni, mert mindenki tudja, hogy pöcsös birkára pöcsös gyereke lesz, fehér meg fehér. Akkor ez legyenek csak a, oké, az összes pöcsös, ahelyett a tiéd lesz. Erre mit csinált Jákob, mit ír a Biblia? Hogy amikor itatta a birkákat, és az ivás közben ott lehet, ott valahogy akkor történtek ezek az együttlétek, ezek az intim kapcsolatok a birkák között, akkor az ivóvízbe ilyen héjakat, ilyen fahéj csíkokat és pöttyöket rakott, és akkor amikor itt az a vízbe ezeket a pöttyöket és csíkokat látták, és akkor csíkos és pöttyös gyerekei kis birkák születtek. És hihetetlen volt a nyereség, mert az összes született birka csíkos volt és pöttyös, ez az aztán nagyon nem is tetszett Lótnak végül is ez a dolog. Lábán elnézett, lábán. Jelzőn nem értett, hogy én. Lábán, köszönöm szépen. Lótosz, egy nem szépen zövékkel korábban. Na, tehát akkor igazad az, amit köszönöm, tehát Lábán esetében ez a történet. És mit mondunk ebben a zsidó misztika szerint? Az, hogy az embernél milyen hangulatban, milyen körülmények között jön létre ez az intim kapcsolat, ez pszichikailag befolyásolhatja, vagy befolyásolja a születendő gyermeket. Igen? Az eredmény. Az eredmény. Azt szokták mondani, tudod, hogy egy szakácsnőn is lehet tudni, hogy amit főzött, az jó kedvű volt, szívesen csinálta, beleadta a lelkét, vagy nem. Mert ugyanazt megfőzni, belerakni ugyanazokat az alapanyagokat, még érezni lehet, hogy szívesen csinálta, átért és a lelkét adta a dologba legyen, és ez igaz mindenre. De mindenben lehet látni, hogy nem csak az a lényeg, az alapanyagok a lényeg, mert az, hogy hogyan rakod össze, hanem, hogy ott mögötte milyen szellemiség, milyen lélek van. És ez így igaz erre a dologra is, a gyermekmentésre. Én azt jelenti, hogy amikor az ember megszenteli magát a intim kapcsolat során, akkor megszenteli magát egyrészt azért, mert tudja, hogy ezáltal ez az erős vágy, ez nem másról szól, mint az Istennel való kapcsolat kifejeződéséről, arról, hogy kapcsolni ahhoz a szinthez, ahol az ember még egy volt az isteni képmásra, illetve tudja azt, hogy ez az egyetlen pillanat, amiben azzal is tud hasonlítani Istenre, hogy ő az, aki teremt, hiszen semmi másban az ember nem tud annyira teremteni, mint amikor egy új gyermeket létrehoz. És mindez hatással van arra, hogy a születendő gyermek milyen lesz. És ezért azon írva, hogy a Zóhárban, hogy azok az emberek, akik a Tórát tanulják, és tisztában vannak azzal, hogy az emberek meg kell szentelni magát az intim kapcsolat során, azoknak ilyen gyerekeik születnek. Szerintem azoknak jó képességű, szent vagy jó lelkű gyermekeik születnek. Azok, akik ezzel nincsenek tisztában, és nem ezek ilyen körülmények között születnek, azoknak nem ilyen gyermekeik születnek. És egyszerűen ti azt, hogyha valaki személyesen viselkedik szexuális érdés során, aztán szentség tekintetében hatással van gyerekeire, és ez nem áll fel a tudatlan emberek gyermekei esetében. Majd később szó lesz arról nyilvánvaló kérdés, hogy... Mert?
Azért
kérdeztem,
mert
kétszeretnél
is kérdeztem, hogy amit te is kihozol egyből belőle, hogy a buta embernek erre vagy buta gyereke.
Nem azt mondtam, hogy buta ember és hogy buta gyerek.
De erről szól a történet.
De nem is erről szól a történet. Nem a butaságról van szó, hanem a tóra tudatlansággal. Tudod, az ember lehet nagyon okos, és nagyon rátermett, és minden, de ha nincs tisztában ezzel a fogalommal, és nem ilyen fajta életet él, akkor olyan fajta gyereke is lesz.
Egy buta ember is lehet, ezt a szóhasználat szerint.
Így van.
Most, akkor viszont ugrik be az első feltétel, hogy ha termérmes a szerelmeskedés során, akkor minden esélye megvan arra, hogy az ő gyereke az egy first class gyerek.
A first class gyerek az nem kapcsolódik a butassághoz és az okossághoz.
Hát ebben az értelme.
De nem, semmi köze ehhez. Itt nem butassága és okossága van szó, hanem lelki képességekről. Szóval lehet egy buta ember, aki a mi szemszögünkből egy nagyon értékes lélekkel rendelkezik, mert nagyon erős a affinitása, nagyon nagyon erős az affinitása a szellemi dolgok iránt, a vallás iránt, Isten iránt, stb. Válasszuk külön a két dolgot, a buta és az okos, és a jó lelkű és rossz lelkű, jó? Tehát ez a legjobb kifejezés erre. Lehet valaki nagyon okos, de nagyon rossz lelkű. És lehet valaki nagyon buta és nagyon jó lelkű. Úgyhogy a két dolog nem függ össze, és mi most nem a butaságról és az okosságról beszélünk, hanem arról, hogy milyen lelkületi ember lesz az ember, és ez a Zsóhár szerint annak a függvénye, hogy megszentelje magát a nem is kapcsolatszorában sem. De ezzel együtt fölmerül a kérdés, és erről mindjárt beszélni fogunk, csak előbb egy másik kérdésre váltunk. Ugye fölmerül nyilván a kérdés, hogy azért látjuk azt, hogy vannak rossz lelkületű emberek, akiknek jó lelkületű gyermekeik születnek, akkor ez még meg van fordítva is, akkor ez hogy lehet, erre majd mindjárt látjuk, hogy ennyire nagyobb széle. De mindezt, mit látunk a Zohárból, hogy az én viselkedésem függvénye az, hogy milyen lelkületű gyermekem születik, hogy jó lelkű vagy rossz lelkű. Az előbb meg azt mondtuk, hogy ez nem tőlem függ, hanem mitől függ, hogy az isteni eszencia milyen módon fejlődik, és hogyan, melyik szintről a fejlődés, melyik szintjéről fog kipattani. És ez pedig, ez a fejlődés pedig Istenen múlik. Akkor most mi múlik az, hogy milyen lelke lesz a gyereknek? Istenen, ezen a fejlődésen, vagy azon, hogy a két ember kapcsolata milyen volt? Ez az a kérdés, amire most válaszolni. Válasz. Mert ez gyakorlatilag most mondott, ez egy kérdés volt. Mi a válasz, Hajmi? De ez nem így van.
De ez nem így van, aminek a magyarázata az, hogy nincs olyan lélek, amelynek ne lenne apai-anyai öltözéke, vagyis amelyikre ne lenne hatással az apa-anya lelkének eszenciája. És mindazok a parancsolatok, amelyeket betart, az említett öltözék hatásának eredményeként, stb. Mi több, még az áldás, amelyet az égből küldenek valakinek, az is a szülői hatás öltözékén keresztül érkezik. Így, ha a szülő szemérmesen viselkedik, ezzel gyermeke lelkét szent mezbe öltözteti, vagyis a szent viselkedés irányába befolyásolja. Bármennyire nagy is a lélek, szüksége van az apa szent viselkedésére. Satöbb.
Ami azt jelenti, hogy most egy újabb szintet fogalmaztunk meg. Szóval van maga a lélek, és az, hogy az a lélek milyen lesz, az tényleg az isteni fejlődésen, az isteni fejlődéstől függ. És van egyfajta lélek öltözék, ami pedig az embertől függ. Ha most egy valamilyen példával akarok élni, azt mondanám, hogy van a, mondjuk az elektromos áram, van egy katalizátor, úgynevezik, ami az áramot átváltoztatja, vagy
transformátor,
köszönöm. És van a maga a műszer, amit működtet. Itt három dolog van, három faktor van, ami szükséges ahhoz, hogy jól működjön a maga a rendszer. Mondjuk van egy elem, van azt az elemet befogadó transformátor, ami azt az energiát használatóvá teszi, és van maga a motor, maga a műszer, ami működik. Ha az emberi vonatkozásban nézzük, akkor a következőképpen nézzük. Van maga az elem, az maga a lélek. Az minek a függvénye, annak, hogy az isteni fejlődésnek milyen szintjehez jut el. Milyen módon fejlődik, és honnan, melyik szinthez jut el.
Mennyire van kimerülve a elem? Nagyon jó.
Mennyire van feltöltve, mennyire van kimerülve a elem. Jó. Van egy másik dolog, hogy milyen az a műszer. Az a másik véget. Az a testi képességeink. Ez minek a függvénye? Valahol annak a függvénye, milyen genetikával születünk. Ez teljesen tőlünk független, ez is Isten, valahol Isten kezében van, illetve annak a függvénye, milyen két ember találkozik. Itt már így beleszól az, hogy buta, okos, hogy milyen képessége van. De van középen még valami, hogy az az energiát, ami benne van, az a jobb vagy rosszabb műszer, hogyan fogja felhasználni, ez annak a transformátornak a függvénye, ami attól függ, hogy te mennyire szentelted meg magadat a nem élet során. Lehet, hogy valaki, mind a három dolognak kell nagyon jónak lenni ahhoz, hogy a legjobbat kapjuk. Vannak a képességek, ami valahol egy testi, egy biológiai kérdés, hogy milyen genetikám van. Van a lélek, ami az bennem lévő életenergia, az az energia, ami teljesen Istentől függ, hogy mennyi lett benne. Van ember, akik benne, de sok energia van. És van ember, akik tehát kevés energia van. És az, hogy ezt az energiát aztán ez a műszer mire fogja felhasználni, milyen módon fogja hasznosítani, hogy egész nap fel fog rohangálni, vagy valami értelmes dolgot fogja csinálni, ez annak a függvénye, hogy milyen affinitású lett az ember, és ez pedig az a transformátor, ami összeköti ezt a két dolgot. És ez a transformátor pedig a te viselkedésednek a függvénye. Tehát ha látsz egy embert, akkor még elég nehéz lesz megállapítani, az, hogy ő ilyen, az most, vagy ilyen képességei van. Ez még sok minden hozzájön később, ugye azt aztán a neveltetés, meg a környezet, minden az még aztán erre hatással lesz. De minden esetre ezek azok a dolgok, amik meghatározzák azt, hogy milyen lesz az ember. És ezért mind a három dolgnak meg kell lennie, és most már értsük azt, hogy hogyan egyezik az, amit a Zohár mond, hogy meg kell szentelni magunkat, a nem élet során, és hogyan egyezik azzal, hogy tehát mi úgy tűnik, hogy azt mutatja, hogy a mi felelősségünk, vagy a mi cselekedeteink függvénye az, hogy milyen gyermekünk lesz, azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez mind Istentől függ. Igen, az, hogy a lélek milyen lesz, az Istentől függ. Az elem milyen lesz, az Istentől függ. De hogy a transformátor milyen lesz, az tőled függ. És ezért lehet látni, hogy vannak gyerekek mondjuk, akiknek rossz képességeik vannak. És még csak nincs is bennük annyi energia. De jól használják azt föl, jól megy át az energia a transformátoron, jó helyre kerülnek a megfelelő energiák, a jó helyzetekben használja ki, és ebben nagyon sikeres, és nagyon jó lelkületű valaki lehet. Jó? Úgyhogy ez a válasz erre a kérdés. És akkor most fejezzük be. Miért van az, hogy mégis azt látjuk, hogy vannak emberek, akiknél biztosan lehet, hogy a transformátor rossz lesz. Miért? Mert a szüleik nem olyanok, mint akik azt gondolnánk, hogy ők megszentelnék magukat a nem élet közben. Akkor miért lehet az, hogy mégis olyan gyerekeik születnek, akik viszont hihetetlen jó transformátorral rendelkeznek? Erre ad most választ.
De ami a lélek szintjét illeti, nem egyszer előfordul, hogy egy magas rögtű lélek, amely addig egy végtelenül nagy emberbe lakozott, egy méltatlan és aljas ember fiába költözik. Ahogy ezt Rabbi Yitzchak Luria Likuté Torah című művének Vayera szakaszában és a Bereshit szakaszára írt Tame Hamitvot című könyvében olvashatjuk.
Jó, azért most már nagyon kabbalisztikussá kezd válni, de a történet lényege az, hogy igazából mit akar ezzel mondani? Te azt látod, hogy van egy álmóórez gyerek, van egy álmóórez szülő, sőt kettő is. Akik egyáltalán nem elmondható, hogy megszentelnék magukat bármilyen is. Bármilyen ebben. És miért születik egy hihetetlen nagy szádik gyerekük? Ez hogy lehet? Hogy lehet azt, hogy minden összefügg? Hogyan képzelhet rá, ők nem szentelték meg magukat? Azt mondjuk, végül is aztán elképzelhető, hogy valaki hogy olyan nagy lélek születik, hogy most már mindegy, hogy megszentelték a szülők magukat a nem élet során, vagy sem. Például, hogy egy nagy szádik lelke beleszületik egy egyszerű ember fiába. És akkor az mindenen túl tesz. Mi? Miért? Maga az, hogy a lélek belekerült abba az ember fiába, a lélekvándorlás miért mondta ellent a lehelésre?
Hát vagy lehelés, vagy lélekvándorlás.
Miért? Leheltek, és addig leelődött, hogy ezt ott ennél után be. Miért nem? A két dolgot nem látom külön. A zsidóságban van lélekvándorlás. Jó, de látod, hogy az eszencia különböző szinteken, mert keresztül arról beszéltünk még, hiába lehelte, az a lehelet, milyen eljutott innen az ő orrába, az olyan sok minden keresztül megy. Sőt, még az is elkezdő, hogy eljutott az ő orrába, és aztán ő is kifújta, és tovább fújta valaki másba. Ami azt jelenti, hogy a zsidóság szerint van lélekvándorlás, azt érdemes tisztázni, hogy a különböző kabbalisztikus művekben sok szó esik lélekvándorlásról, sőt, nem csak kabbalisztikus művekben. szó van mindenféle olyan dolgokra, mit tudom én, Dávid király lelke, Illés lelke, és a képből egyezik, és Ádám lelke, és innen ilyen. Szóval mindenféle, a Talmud maga is elvitt ilyen dolgokat, az egyik nagy ember lelke, másik nagy emberben van, születik meg. De érdemes hangsúlyozni, hogy itt legalább a legtöbb forrásban nem ezt a lélekvándást nem úgy kell érteni, mint az a fajta ezoterikus lélekvándás értelmezés, amikor azt mondod, hogy visszavittek előző életembe, és akkor megértettem, hogy miért vannak ilyen vagy olyan félelmeim, mert ezeket még az előző életemben hoztam magammal. Vannak ilyen fajta, ilyen, olvastam mindenféle, sőt valaki mesélte is nekem, hogy ő visszakerült előző életébe, azt mondja, sokáig itt fájt nagyon a vála, de valaki visszavitte az előző életem, és akkor megértette, hogy miért, hogy egy római katona volt, és itt megszúrták egy harcban. Nem, és akkor már föl tudta dolgozni a fájdalmat, csak a könyve volt. Én mindig azon csodálkozom, hogy lehet, hogy mindenki, aki visszakerül, az ami nagy ember volt. Napóleon, római katona, és nem volt senki egy egyszerű paraszt, mondjuk. De mi esetre ez egy más kérdés. A zsidóságban ilyesmi nincsen, hogy aki visszakerül az előző életébe, és az előző életéből magával vigyen különböző élményeket, mert hiába azt mondja, hogy a lélek az, amit vándorol, de most már láthattátok, hogy a lélek az nem egyezik a te személyiségeddel, a személyiséged egy nagyon sok más dolog építi föl. A lélek az az elem. Most képzeld el, ha van egy elem egy kis autóban, és ezt az elemet kiveszed, és berakod egy mosógépbe, akkor érezni a mosógépnek lesznek élményei a kis autóból, és egyszer csak hogy elkezd hurikálni és felárohangálni a konyhában, mert ő úgy érzi, hogy ő kis autó. Nem, mert az elemre nincs visszahatásra a műszer, amiben használtad. Az elem az elem, és ne az elem az visszamarad ebből a szempontból. Nincs visszahatása a műszernek az elemre. És ugyanez a lélek tiszta eszenciájára nincs visszahatása a személyiségednek, vagy te személyiséged, vagy tested élményeinek, hogy azokat aztán ez a tiszta lélek, az elem ez magával vigye.
Itt az volt írva, hogy figyeltem, hogy itt az volt írva,
nem kis hölgyen hajni, igen.
Nagy ember lelke,
így van, ami azt jelenti, hogy abban az emberben egy nagyon erős duracell elem volt, és azt a duracell elemet berakták valaki másba, akkor lehet, hogy a műszer nem annyira jó, de mert duracell elem került bele, ezért nagyon jól fog működni. Ezt jelenti. Várjál, nem, tisztázott. Ez még mindig semmit nem determinál. Mert csak azt teszem, mert itt még egy csomó minden függ attól, hogy aztán mindazt, amit most akarod, hogy tovább vigyük? Ha ez a, megvan ez a műszer, és ennek a műszernek lenne szabad akarata, és ő eldönti, hogy mire használja az energiáját, akkor még ennek mind a függvénye, hogy ebből lesz szábik, vagy nem lesz szábik. De az, hogy milyen képességei vannak, az ettől áll össze. Milyen elem van benne, milyen transformátor van benne, és milyen műszer az a műszer, milyen típusú. Virtual mosógép, vagy AEG mosógép.
Mert azt mondja, hogy egy nagy lélek, egy végtelenül, tehát egy szádékban lakozott, és beköltözik egy méltatlan saját senki. Mert van egy lélek, meghatott szádék, a lelke eldönti, hogy na...
Nem azt mondja, nem van írva, hogy ő úgy döntött, úgy nem ő úgy döntött, nem ő az van írva, hogy ő döntött, úgy, hogy
beköltözik,
azt jelenti, de Isten fogta, és beleraktam az egyszerű embernek a fiának a testébe. És a beköltözik a fiának a testébe, nem azt mondja, hogy a fiúban volt eddig egy másik lényegség, de ez csak beleköltött a lélek, mert amikor megszületik, akkor egy nagy embernek a lelke születik, úgy születik meg, hogy egy... Akkor, hogy másképp fogalmazunk, egy nagyon különleges lélekkel születik. Amely nagyon különleges lélek, már lehet, hogy 200 évvel korábban a pozsonyi Rebe lelke volt. Én még egyszer mondom. Kezdjük előről, kell mindenki figyelni, és rakja félre a előítéletet.
De lehetünk állatok is, tehát.
Nem, hagyjuk ennyi az állatokat, mert az embereket se értsük. Van egy lélek. Ez a lélek, amire eddig beszéltünk, ez egy elem. Az elem, hogy milyen elem, az annak a fejlődésnek a függvénye, amin keresztül ment a világok sorozatán. Ugyanúgy, mint hogy az elem aznak a függvénye, mit nem ilyen ként raknak benne, mit tudom én. Tehát a lényeg az, hogy van ez az elem. Ez az elem, ez bekerül egy műszerbe. Ebben a műszerben van egy transformátor, meg maga a műszer. A zsidóság szerint ez elem, az nem egyszer használatos elem. Ezt többször föl lehet használni. Ez az elem egyszer belekerül egy virpulmosógépbe, az a virpulmosógép kimúlik egy idő után, akkor kivel belőle kenni ezt az elemet, ez visszakerülhet az elemek forrásához, szerinti az isteni végtelenségbe. De az is elképzelhető, hogy Isten fogja ezt az elemet, és belerakja egy másik mosógépbe valamikor máskor. És mivel ez az elem egy nagyon különleges elem, ezért lehet, hogy még akkor is nagyon jól fog működni ez az új mosógép, ha nagyon rossz mosógépről van szó, ami nagyon rossz márkájú és nagyon rossz transformátorú. Nagyon jó benne az elem, ezért ez jól fog működni. Ennyit mondtunk. Ez a dolog lényege. Hiába nem szentelte meg magát ez az ember, a szülő, a intim kapcsolat során, tehát így a transformátor, ez nem jó. Lehet, hogy a maga a műszerség. Mégis lehet, hogy nagyon különleges lelkű gyereke fog születni, mert egy nagyon különleges lélek költözött bele, akár olyan, ami korábban egy nagyon nagy szádiknak a lelke volt. De várjál, mindez, ez tényleg nem fejeztem be, mindez még nem azt jelenti, hogy az élet determinálva lenne, és előre ellene dönt, hogy te szádik leszel, vagy nem leszel szádik. Mert még mindig lehet, hogy bennem egy nagy szádik lelke van, és még az is lehet, hogy nagyon jó transformátorom van, meg minden. De még mindig ott van a másik oldal az én rossz lelkem, és hogyha én nem fogom a szabad választást a megfelelő úton követni, és nem a jót fogom átni a rosszat, akkor mindig lehet, hogy az egész a szemébe megy. De azt jelenti, hogy nincs eldöntve, attól még, hogy ilyen lélekkel születtem, mert akár ilyen transzor, ez még mindig nem döntötte, hogy belőle milyen ember lesz. Ez azt jelenti, ez azt döntötte, hogy mire leszel képes. Szerinti, hogy hány kiló ruhát fogsz tudni kimosni egyszerre.
Itt van. Na de ebben az analógiában szól a gyerek, az a, ahogy te mondod, a műszer.
Így van.
Tehát az, ami működik.
Így van.
Az a gyerek. Na most, ha egy long life duracell akár micsodát raksz az elejére, te transformátort mondasz mindegyelzod a tápegység elejére,
igen.
Akkor marha jól fog működni, nem tudom én, biztosan is jár.
Igen.
Minden. Hogy megyünk. De veszel a kínai boltba 100 forintért 4 darab elemet, és 4 órát sem fog működni.
Igaz.
Na most ugyanez a helyzet, hogyha egy ilyen
szerencsétlen
lelket bele lehetnek
valami. Nem is működik annyira jól? Szerintem ő igazad van abban, hogy ő saját magához képest nagyon sokat el fog tudni érni, és ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Isten azt mondja, hogy te neked milyen elem volt benned, ehhez képest te 100%-os vagy. A többiekhez képest lehet, hogy nagyon keveset fog elérni. De ez itt az a zsidóság felfogásban a lényeg? Nem az a kérdés, hogy te a többiekhez képest mennyit érsz, hanem magadhoz képest mennyit érsz.
Jó, én abszolút egyetértek ezzel, szóval én csak azt szeretném kipoentírozni, hogy eddig csak arról volt szó, hogy mindenki ugyanazt az isteni eszenciát kapja meg. Aztán mi lesz belőle, az a költöztől, meg a mit tudom, hogy mit alapítunk. Mostanában már fél órája rabozunk, az függ, hogy mi lesz belőle. De az eszencia eddig mindig ugyanaz volt.
Akkor most úgy képzeld el, jó, értem, jó. Akkor úgy képzeld el, hogy összes elemet egy helyről töltik föl, mindegy, hogy az egy long life durator elem, vagy egy short life, mit tudom én, alkányi elem. Ugyanonnan töltik föl, jó? És akkor most már értjük. Van az eszencia ugyanaz, mert ugyanaz az energia van minden elemben, és ez az, nem értek ehhez, nem vagyok mérnök, de ez akkor biztos tud segíteni. Végül is az áram, vagy mit tudom, micsoda az energia, ami az elemben van, az mindegyikben ugyanaz.
Csak gondolkodom, van neked igazad, szóval megint rátapítottál egy lényeget, nem azzal az energiát, éve nem tudod, hogy miért hasonlottál. Hadd fejezhet be a mondatot. Tehát ugyanaz az energia valóban egy más összetételű elemben lehet, hogy más lépságokat tud el. Ez teljesen igaz. Na de akkor megint baj van, mert akkor az a bizonyos terma, az nem mindig ugyanazt az eredményt hozza le, mert valahol valami különbségnek lenni kell.
Az biztos így van.
Különböző,
teljesen egyértelmű. Az, hogy a sperma mit dönt el, két dolgot. Milyen lesz a műszer, és milyen lesz a tápegység. Az Isten az dönti el, hogy milyen lesz az elem, ami ugyanannan a helyről lett föltöltve, de mégis másmilyen duracell vagy alkán jelen lett. Sőt, még duracell eleken belül is lehet, hogy éppen cselejtes darabot kaptál. Jó, utolsó kérdés, utána befejezők, igen.
Hogy akkor Istennek is állt már elemeknek a létrehozása.
Nagyon jó kérdés, hogy mi mindannyian újra használatos elemek vagyunk-e, vagy nem. A Kabala szerint Isten összesen 6000 lelket, 6000 elemet hozott létre, és ezeken osztozkodunk. Nagyon ritka a mai nemzedékekben már, hogy valakinek egy új lelke legyen. Nagyon nagy szádikokra szokták azt, hogy sejthető, hogy ez valami új lélek, egy friss elem. De többségünkben már újra született elemek vagyunk.
De mégis tudja a három
régiót, hogy van két félelemet kapott? Nem. Á, jó a kérdés. Igazából, most nem akartam ilyen részletesen belemenni, igazából a lélekvándorlás zsidóságban ez úgy van, hogy mintha nem kerülne bele senkibe egy egész elem, tehát ebben az elemnek csak egy-egy része. Ez most elem példával már nem folytatható. De
a lapos elem három részből áll, az égi lapos elemre még emlékeztetek,
hogy fel lehet harmadolni. Jó, akkor legyen így. Tehát igazából minden alkalommal, amikor lejön az az elem, és újra bekerül a műszerbe, akkor az elemnek egy másik része. És azért jön le, hogy azt a másik részt tökéletesítse, hogy ez a másik részt teljesítse küldetését. És ez egy jó dönti kérdés. Igazából egy elem. A 600 az egy nagy elemcsoma, és abból kerülnek le kis elem. Mint egy elemcsomag, amit vettél a üzébe a boltba.
És ezért lehet 600
egy nemzedékben is 13 millió. Sőt, még annak
a nézd. Nem a
férfiak száma. Nem a férfiak száma, hanem a 6 képes férfiak száma. Nem a nők és a férfiak. Nem, ez egy jelképes szám. Ez nem azt jelenti, hogy annak a 6000 embernek, akit megszámoltak volt, az 6000 lehet, a többiek lelkelemek voltak. Ez egy jelképes szám, amit mindig használni szoktunk a zsidó nép egészére. Most teljesen mindegy, hogy 6000 vagy 2 millió. Ez inkább jelképezi azt, hogy ez a nemzet, aki kivonult, ennek a jelképes száma az 6000, és ez jelképezi a zsidó nép egészét, amiből aztán mindenki meg fog születni. Igaz az, hogy innen vétetik az a szám, de nem azt jelenti, hogy ők voltak az a 600 lélek. Mert akkor egyáltalán nem lennének új lelkek. Sőt, abban nem tudom, hogy lehet, hogy voltak még páran rajtuk kívül is. Ez jelképezi, és egyért van ez a szám, amiről az
indítottam. Jó, elvégezem,
nem. Gyerek. Nem, a gyerekek a családban azok nem ugyanaz a léleknek a lelket osztoznak, ugyanaz a lelket, az első, semmi közük egymáshoz. Hogy nincs két egyforma gyerek a világon? Ja, értem. Jó, de az sem biztos, hogy egyszerre... Nagyon-nagyon variációs lehetőség. Lényeg az, ki van zárva, hogy te fölismerd, hogy hoppá, az én lelkemnek a másik fele az a Jossi. Vagy a Mózes. Én úgy érzem, hogy én Mózes mesterünknek vagyok a reinkarnációban. A szerényen mondhatok ilyet. Van egy ilyen érzése? Várjál itt az Ágynek egy kérdése. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Szerintem ennek nincs. Annyi minden befolyás, ez kell, hogy itt fontos, hogy megértsétek. Itt mi most az eszenciáról beszélünk, és ezért jó példatán ez a műszer dolog. De ránézel egy műszerre, és azt mondod, egy jó műszer vagy egy rossz műszer, annyi mindentől függ. Az, hogy milyen elem van benne, az valahol csak egy faktor. De még annyi mindentől függ, hogy az milyen lesz az a műszer, hogy ezért nem lehet megállapni azért, mert ez a műszer barátkozik ezzel a műszerrel, vagy jól működik, vagy rosszul működik, ebből levonhatjuk a következtetést. Mi nem tudunk semmilyen következtetést levonni, és éppen ezért az összes ilyen marhaság, hogy gyere járvatta a nagy kavalistához, és akkor eljön a nő meg a férfi, és írjad le a nevedet meg a telefonszámodat, és megmondom, hogy összeéletek, vagy sem, ez egy marhaság. Ez baromság. Ilyen nincsen, mert ugye... Még sokkal lényegibb dolgokról se lehetne kikövetkeztetni, hogy te lelked, összeérik az ő lelkével, vagy nem, ilyesmi. Nem tudom az, hogy telefonszám, meg
Igaz.
Na éppen erről van szó, nagyon jó, hogy felosztás, hogy ezzel zárjuk le a mai órát, amit felvetett az András. Ha mi azt mondjuk, a zsidóság kifelé lélekvándorlásban, az hogy egyezik azzal, amit a Biblia nagyon, nagyon határozottan ír, hogy a különböző ilyen lélekidézések, és mit tudom én, és hasonlók, azok nagyon súlyos bűnök, és halálos bűnök. Éppen erről van szó? Szinti. A lélekidézéssel nem az a baj, hogy te azt hiszed, hogy valakinek van lelke. Milyen akkor nem lenne szabad hinnem, hogy valakinek van lelke? Nem erről van szó. A lélekidézés az alapban, hogy te próbálod eljátszani, mint hogyha te tudnád, hogy kinek milyen lelke van, és az életre hívod, és nem hívod életre, és mit tudom, és szóljon, és ne szóljon, és ha beraksz egy csontot a hónaljába, akkor meg megszólal, ha kiveted, akkor nem. Ez a baj ezzel. Az, hogy hiszel abban, hogy van lélek, mert amit te most mondasz, hogy mivel tilosan lélekidézés, ezért valószínűleg a zsidóság elfogadja a lélekvándorlást. És pontosan olyan, hogy azt mondja, mivel tilosan lélekidézés, a zsidóság nem hisz magában a lélekben. Két dolog nem függ össze. Szóval én hiszek abban, hogy van lélek. Hiszek abban is, hogy van lélekvándorlás. De az, hogy én itt irányos, azt mondja, hogy neked Mózes lelke van, neked meg Jákob lelke van, és neked meg egy egyszerű paraszt lelke van, ez tilos. Ez még csak egy hülyeség, ezért nem fogok halálosra büntetni. Én most elkezdek varázsolgatni, és te megszólalsz Mózes hangján, ilyen ide hasonló csodák, akkor ez tilos.
Hát jó, csak egy valakinek meg kellett állapítani, ami le van írva, és annak nem volt csak foglalkozni ezzel a kérdéssel.
Nem, ez egy tévedés. Az Alter Rebbe, hogy a Zohár nem az alapján állapította meg, hogy van lélekvándorlás, mert fölidézte a felelkedetből. Ez nem az a fajta tudomány, ebben különbözik a kabala tudomány és a zsidó tudományok a világi tudományoktól. A világi tudomány az próbálgatás kísérlet útján derül ki. Kísérletezés, azt jelenti, a kísérletek alátámasztják ezt a felvetést. A zsidóságban nem így van. Ha így lenne, akkor igazad lenne. Nem kísérletezünk, és foglalkozunk, és akkor rájöttem, a te lelked, az ő lelke, blablabla, bla, bla, hanem ez egy isteni, egy logika alapján megy, ami nem kísérletezésen, isteni megvilágosodás, vagy isteni reveláció alapján működik. Most ennek részletem nem tudok belemenni, hogy ezt milyen isteni reveláció, de nem az általában találta ki ezt, hanem a bibliai profétákban van ezekre utalás, és ezt fejtik gyakorlatilag csak jobban ki.
Na.
Mit?
Hát
kötelező. Még egyszer mondom, ez nem az általában következtette ki, de bibliai utalások vannak erre. Kötelező, semmi nem kötelező. De ez az zsidóság része, tetszik, vagy nem, ez része az zsidóság. Köszönöm szépen. Jó estét mindenkinek, amíg megérkeznek a füzetek, amíg egy pár szóban